Kedves hallgatóink, hamarosan itt a nyári szünet, már csak alig néhány hét és véget ér az idei tanév. Sok szülő már most elkezdi tervezni azt, hogy a 10 hetes szünidőt hogyan tölti majd az iskolás gyermeke. Ahol van nagyszülő, ott némileg könnyebb a helyzet, ahol azonban nincs, ott leginkább különböző táborokat keresnek a nyári szünet egy részének élménydús, hasznos eltöltésére. A következő percekben a táborokról lesz szó. Elkezdődött már a nyári táborokra való jelentkezés szezonja, időszaka, már több hete több helyen találkozhatnak a gyermekes szülők tábor felhívásokkal. Mik a jellemzőek? Kérdezem Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu vezetőjét. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, és a kedves rádió hallgatókat is szeretettel köszöntöm. Valóban nagyon jó hír, hogy már a táborfigyelőn közvetlenül 700 tábor turnus közül tudnak választani a szülők és gyermekeik a nyári időszakra, és érdemes is ezt a táborkeresést minél előbb elkezdeni a családoknak, ugyanis 10 hetes lesz a vakáció, ami június 21-én kezdődik majd meg. Úgyhogy gyakorlatilag másfél hónapunk van arra, hogy elintézzük a gyermekek élménydús felügyeletét a nyári időszakra, és hát a számszerűleg is nagyon-nagyon széles a kínálat, de témákat tekintve is gyakorlatilag foglalhatóak angol idegen nyelvi táborok, de újszerű dróntábor, gamer tábor, de van kuktatábor, filmes tábor, színházi tábor, úszó és kalandtábor, kívánságtábor, cirkuszi tábor, robotika tábor, és akkor még a klasszikusabb sporttáborokról, katonai táborokról, vagy éppen a zenei, művészeti, rajztáborokról nem is beszéltem például, úgyhogy igazából ez egy nagyon-nagyon széles merítés, amiből dolgozhatunk, úgyhogy érdemes minél több foglalkozni a témával, hogy biztosítsuk a megfelelő áru és jó minőségű táborhelyszínt a gyermekünk részére.
Nem tudom, hogy csak nekem tűnt-e esetleg fel, és jól látom el, de mintha egyre korábban kezdődnének meg ezek a táborokra való jelentkezések, vagy a tábor meghirdetések, arra próbálják itt ösztönözni a szülőket, hogy legyenek esetleg már tudatosabbak, előre felkészültebbek, hogy hogyan tölti a gyermek a nyári szünidő egy részét, vagy én rosszul látom, és a korábbi években is ennyire korán hirdették meg a táborokat általában?
Nem, alapvetően teljesen jól tetszik látni. Ami fontos, és ezt mi évek óta mondjuk már a nyilatkozatainkban, hogy a gyermektáborok foglalása az egyre inkább hasonlít a nyári nyaralás lefoglalásához. Teljesen mindegy, hogy ez belföldi vagy külföldi. Azt sem 2-3 héttel a nyaralás megkezdése előtt végezzük el jellemzően, hanem 5-6-7 hónappal előtte. Emiatt van az, hogy gyakorlatilag február közepétől indul el az előfogási szezon a gyermektáborok esetében is. Most ugye azt mondtam az előbb, hogy 700 táborturnus közül tudnak választani, ami nagyon nagy szám, de azt is hozzá kell tennem, hogy 390 táborturnust már le kellett vennünk az idei évben, mert beteltek. Szóval ezt látni kell, hogy ugye a foglalások azok folyamatosan zajlanak már február közepe óta. Még mindig van miből választani, és aki ezt még nem tette meg, nem kell, hogy most a szívéhez kapjon, hogy úristen, el vagyunk késve. Olyan szinten nem vagyunk elkésve, hogy még van miből választani, de minél később, minden héten egyre fogy azon lehetőség száma, amik igazán jó áron lévő minőségi táborok. Mert augusztus elején is lehet augusztus második felére tábort foglalni, csak akkor már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő. Vagy drágább lesz a tábor, mint terveztük, vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint ami nekünk ideális lenne, vagy nem a csemeténkhez passzoló tábor témát találjuk meg, hanem csak egy másikat, mert már csak arra van hely. Aki ilyen kompromisszumot nem szeretne megkötni, annak célszerű minél előbb foglalni, és ezt nagyon sok szülő már elkezdi február-márciusban. Mondom, május elején vagyunk, úgyhogy még nem kell azért a szívünkhöz kapni, de érdemes foglalkozni a témával.
Ha már itt szóba került az, hogy a gyerekünkhöz passzoló tábort találunk-e vagy sem, melyek manapság a legnépszerűbbek itt a rengeteg kütyű, videójáték és egyéb dolog mellett, mert gondolom ezekre is, ezekhez kapcsolódóan is számos tábor van. Ezek most a legnépszerűbbek, vagy azért még a hagyományosabb vonal az még mindig népszerű?
Egyelőre a sporttáborok, az angol táborok, illetve a katonai, illetve készségfejlesztő táborok négyeséből kerül majd ki az idei év győztese, ez már most látszik az adatokból. Végeredményt még nem mernék hirdetni, úgyhogy még azért van másfél hónap a foglalási időszakból, úgyhogy itt egy pici türelmet kell kérjek. De ahogy ön is említette, nagyon sok különleges, meghökkentő vagy extrém tábor téma is megjelent már a kínálatban. van például nálunk a táborfigyelőn dzsungelkörülmények között zajló katonai túlélő tábor, mesterséges intelligencia tábor, TikTok tábor, de kvad, vagy éppen e-rolleres kalandtábor is, ahogy van sámánok dala honfoglaló tábor, vagy varázsló tábor, de például a Juventus olasz labdarúgó csapat magyarországi nyári táborait is a táborfigyelőn tudják lefoglalni, és akkor még nem beszéltem a broker és tűzdecápa táborról, vagy a robotika, vagy éppen a drón táborról, úgyhogy a különleges, újszerű, újfajta táborokban is nagyon-nagyon széles a kínálat, és az fontos tudni a szülőknek, hogyha esetleg vagy például az újabb verziókból választunk, ahol valamilyen programozás, valamilyen képernyő előtt töltött idő is van, nem kell megijedni attól, hogy úristen, a gyermek elmegy a táborba, és akkor mondjuk egy programozó táborban 9 órát a gép előtt fog ülni, és akkor zombiként kapom vissza délután, hanem nyilván az adott tábor témájához kapcsolódóan az egész napra elosztva egy 2-2,5 óra programozás lesz például a példánál maradva a táborban, de a fennmaradó időben ugyanúgy szabadidős programok, kézműveskedés, sorversenyek, strandolás és így tovább egyéb szabadtéri programok vannak, úgyhogy gyakorlatilag a tábor témája is megvan, de az a fajta aktív gyermektáborozás, amit a szülő elvár, az ugyanúgy megtörténik az ilyen jellegű programokon.
Miskolcon, illetve itt a környéken milyen táborok várják az érdeklődőket? Mik a tapasztalatok? Ugye önök hosszú évek óta összesítik a táborok jó nagy részét. Itt mi a jellemző?
A Vármegyében, illetve Miskolcon is nagyon népszerűek a kézműves táborok, a játszóházi, illetve játékra és piciknek lévő napközis táborok, ezen kívül a lovas táborok, kalandtáborok, illetve van színjátszó tábor, filmes tábor is, például Bogácson, az a környéken van, illetve ugyancsak a környéken van egy nagyon népszerű tábor, aminek az a neve, hogy Nyaralás, mint a Nagyinál, és ott gyakorlatilag ugyanolyan családias jellegű táborozást kínálnak, minthogyha a nagymamához menne le a nagyobb városból, adott esetben vidékre, a kisebb községbe, faluba a gyermek. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretik, és azt meg kell hagyni, hogy nem csak a környékről, hanem akár Budapestről, vagy éppen a nyugati országrészből is jönnek gyermekek például ebbe a táborba.
A napközis, vagy az ottalvós, úgynevezett ottalvós táborok a népszerűbbek?
Nagyságrendileg fele-fele az arány, picivel népszerűbbek a napközis táborok, ennek az is az oka, hogy ugye a kisebb gyermekek esetében jellemző a napközis tábor, amikor reggel viszem a gyermeket és délután hozom haza, és a kisebb gyerekeket viszont nem nagyon tudjuk még egyedül otthon hagyni, amikor nekünk dolgozni kell, és ugye még egyszer 10 hetes lesz a nyári szünet, szóval ha édesanyja és édesapa az összes éves szabadságát ki tudná egybevenni egymás után, akkor sem tudnák lefedni ezt a 10 hetes időszakot, úgyhogy a kisebbeknek mindenképpen szükséges ilyen tábor, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy egy napközis tábor nyilván kedvezőbb áron van, mert hogy nincsen vacsoraköltség, nincsen szállásköltség, és emiatt a kisebbeknél is, illetve az éppen határon lévő gyerekeknél sokszor kalkulálnak úgy a szülők, hogy lehet, hogy akkor most nem egy ottalvos tábor, hanem 2 napközis táborba íratom a gyermeket, és akkor 2 hetet tudok lefedni élménydús felügyelettel a nyári szünetben.
Ha már itt az árak is szóba kerültek, azért nagyon-nagyon sok családnál ezek jelentős megfontolást igényelnek, hogy tényleg mennyi az az összeg, amennyit itt ők az egyhetes táborra, 5 napos táborra rá tudnak szenni. Milyen árak között mozognak jelenleg a táborok ebben az évben? Mert hát azért azt gondolom, hogy majdhogy nem, talán minden évben lehet némi változás.
Igen, sajnos emeltek a táborosztatók árakat, ez nagyjából egy 10-15%-os áremelést jelent átlagosan. Ennek az oka az, hogy azon bekerülési költségek, vagyis a táborosztatók költségei úgy, mint a táborhelyszín bérleti díja, a gyermek étkeztetés díja, a múzeumi strand vagy játszóházi belépőknek a díjemelkedése, ezek mind-mind jóval nagyobb mértékben emelkedtek, mint a táborok árai. Megpróbálnak a táborszervezők egy arany középutat megtalálni, ahol nem kell nekik sem veszteséggel szolgáltatást nyújtani, amit nyilván nem lenne elvárható, de a szülők is, ha nem is feltétlenül könnyen, de ki tudják gazdálkodni azt, hogy táborozhasson a gyermek. Hogy számszerűleg is mondjak valamit a kedves rádióhallgató szülőknek, napközis táborok esetében, amikor ugye reggel viszem, délután hozom, és hétfőtől péntekig lévő turnusról beszélünk, itt az átlagos ár az nagyjából 55 ezer és 60 ezer forint közötti díj az, amiben számolhatnak a szülők. Az ottalvós táborok esetében pedig olyan 95 és 100 ezer forint között lesz egy turnusra az átlag költség, amivel a családok kalkulálhatnak. Viszont tudni kell, hogy nagyon széles az árolló a táborok piacán. Van például nálunk egy olyan ottalvós tábor Egerben, ahol 55 ezer forint az ár, de olyan táborunk is van, ahol 300 ezer forintba kerül egy turnusra a tábor díja. És a két szélsőség között folyamatosan vannak ár szerint táborok, úgyhogy mindenki megtalálja a pénztárcájához leginkább passzolót. Én csak annyit javaslok és kérek a kedves szülőktől, hogy ha tehetik, akkor ne csak ár alapján, hanem ár érték alapján válasszunk tábort. Értékes ugye attól lesz, hogy vakációs lehetőség, hogy minél több aktív programja van, minél több élmény és impulzus éri a gyerekeket, annál jobban fogják igazán érezni magukat.
Még segítséget fogok kérni, visszatérünk majd itt a táborválasztás kritériumaira is, illetve hogy mire kell figyelni, de engem az érdekelne többek között, hallhattuk ugye, hogy már robotika, pénzügyi, angol, egyéb, majdnem olyan táborok is vannak, amiket már nem is értek, hogy miről szólnak. Vannak még a hagyományos táborok, ahol esetleg mondjuk szimpla számháborúzás van, vagy kimittudozás, vagy csak strandolás, vagy ilyen egyszerű programok, vagy már inkább a tematikusak a jellemzőek?
Vannak, az a nagyon nagy különbség, hogy most egy nagyon egyszerű példával élek, és akkor így érzékelhető lesz önnek is, illetve a kedves rádióhallgatóknak is. Amikor én táboroztam a Balatonnál gyerekként, akkor minket gyakorlatilag kicsaptak reggel 9-kor a Balcsi partra, és este 8-kor nem behoztak. És halál jól éreztük magunkat. Strandoltunk, nevettünk, fociztunk, el voltunk. Ma a mai gyerekek kimennek a Balcsi partra, imádják, csak egy fél óra múlva elkezdenek körülnézni, hogy nagyon szép volt, nagyon jó volt, mi a következő. És ha nem jön hirtelen következő, akkor már a kezében van a telefon, és már elkezdi nyomkodni, és már nézni.
Tehát kell sokkal, nekik a program, az inger?
Így van, így van. Sokkal-sokkal gyorsabb a mai gyerekeknek a világa, pont a telefonban tapasztalható, vagy a számítógépen tapasztalható játékok dinamikájából, pörgéséből. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk ezen a kínai közösségi média felületen milyen hány másodpercek, amik vannak, amire megnéznek egy videót és görgetnek tovább. Szóval, hogy nagyon-nagyon impulzív, nagyon pörgős tábornak kell lennie ahhoz, hogy érdemi alternatívát nyújtson a mobiltelefonra. Azaz nagyon-nagyon nem a programokkal van külön a baj a strandolással, vagy a számháborúval, vagy a börtönablakában az énekléssel. Ezeket a mai gyerekek is imádják, vagy a kismalac simogatással. Csak ezekből 10-15-ször annyi kell, mint amennyi mondjuk az én gyerekkoromban kellett, ahhoz, hogy le tudjuk kötni a gyerekeket. Tehát gyakorlatilag programból programban megyünk tovább, pörgünk, csináljuk ezt, csináljuk azt, és onnantól kezdve a gyereknek eszébe se jut például belenyúlni a zsebébe és kivenni a telefont, mert részt akar venni a programon. Azaz vannak hagyományosnak minősülő táborok, viszont ott is sokkal-sokkal pörgősebb és dinamikusabb a program, mint bármikor korábban volt.
Ha jól tudom, vannak is olyan táborok, ahová még javasolják is, hogy a gyermek lehetőleg ne vigyen magával a mobiltelefont, vagy egyéb ilyen kütyüt.
Két lehetőség van. Vannak az általunk offline táborosnak hívott vakációs programok, ahol konkrétan tiltják azt, hogy vigyenek telefont a gyerekek, illetve bármilyen technikai kütyüt. Ettől természetesen minden nap megvan egy két órás időintervallum, amikor délután este fele föl lehet hívni a táborszervezőt, és oda hívják a gyermeket, tudunk vele beszélni, nincs elveszve a gyerek. Illetve van a másik verzió, ami kvázi mondható online tábornak, ahova vihetik nyugodtan a gyerekek a telefont. Itt annyi a lényeg, hogy olyan programok vannak, amit az előbb is említettem, ahol a gyermeknek eszébe se jut a telefonhoz nyúlni. És akkor itt egy picit ki kell térnem a szülőkre, hogyha megtetszik nekem engedni csak két mondatban. Az nagyon fontos, hogy megszoktuk azt, mi szülőként, hogy bármikor ráírunk a gyermekre, és akkor mondjuk éppen véget ért a tanítás, ráírunk, hogy milyen volt a matek doga. Vagy sikerült hazaérni, vagy hogy érzed magad, vagy bármi, és ráírunk, vagy éppen rácsörgünk, vagy bármi. Na ez az, ami ezt a digitális pórázt, ha úgy tetszik, ezt próbáljuk a tábor időszakára elengedni. Mert pont azzal, hogy mondjuk ott van a gyerek zsebében a telefon, amit nem vesz elő, mert annyira jól érzi magát a táborban, de pittyeg a telefon, mert anya írt, vagy pittyeg a telefon, mert apa hív, onnantól kezdve minden alkalommal egy picit kiszakítjuk a gyermeket a tábori programból, ha már ott van a telefon a kezébe, akkor sokkal nehezebb azt visszatenni a zsebbe, és nem megnézni, hogy mi történt a valamelyik közösségi média alkalmazásban, és így tovább. Szóval persze két naponta, vagy esetleg naponta, esténként rá lehet csörögni a gyermekre, hogy hogy vagy kincsem, hogy érzed magad, ezzel nincsen semmi gond, és mi legyünk a legboldogabbak, hogyha 8 másodperc után ránk teszi a telefont a gyerek, mert neki most nagyon sürgős játszani valója van, mert akkor nagyon jól érzi magát, és akkor örüljünk neki, hogy ilyen szuper távot sikerült neki választani.
Igen, mert talán sokszor esetleg maga a szülő az, aki ront ezzel a telefonhívással, és lehet, pontosan, hogy még akár honvágyat is ébreszt ellenkezőleg a gyerekben, mert ugye az a változat is van, hogy honvágya lesz a gyereknek egy telefonálás után, de valóban a jobbik eset talán az, amikor nincs is ideje a szülőre a gyereknek. Hát hogyan válasszunk akkor tábort? Mire figyeljünk? Mert azért gondolom, legtöbb szülő csak úgy próbál tábort választani, hogy azért megbeszéli a gyerekével, hogy hát mi az, ami érdekel, meg hát ismeri persze a saját gyerekét is.
Igen, kezdem a száraz részével, mert ez nagyon fontos, de túl kell esni rajta, tudom, hogy száraz. Az első és legfontosabb, hogy olyan tábort válaszol a szülő, ami legálisan működik. Azaz egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás a gyermektábor szervezője. Azaz mi kapunk számlát már az előlegről, kötünk egy megállapodást a táborszervezővel, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, amiben le van írva, hogy milyen programokat ad a táborszervező, és ezért mi mennyit fizetünk. És onnantól kezdve ezen legálisan működő táboroktól elvárhatjuk, hogy minden biztonsági, egészségügyi és hatósági szabályt betartsanak. Ők ugye be kell, hogy jelentsék magukat a kormányhivatalnál, hogy tábort szerveznek, ellenőrzésre számíthatnak. Azaz az ilyen táboroktól elvárhatjuk, hogy hogy egészségesen megy a gyermekünk a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen tér haza. Amennyiben nem ilyen tábort választunk, hanem a fekete vagy szürke gazdaságból nem kapunk számlát, ebben az esetben nem tudhatjuk, hogy milyen programok valósulnak meg, amiért a szülő fizetett, nem tudhatjuk azt, hogy a gyermekétkeztetés előírásainak megfelelő ételt kapnak-e a gyerekek, nem tudhatjuk azt, hogy annyi felügyelő és olyan képzettségi felügyelő van, mint ami a gyermektáboroknál előírás, és így tovább. Azaz én azt kérem a szülőktől, hogy erre nagyon-nagyon figyeljünk oda. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy mindezt a 700 táborturnust, illetve hogyha a már levettekkel együtt több mint 1000 táborturnust, mi egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működik, sőt, még a programjukra is ránézünk. Azaz ezt a munkát elvégezzük a szülők helyett. De hogyha máshova állnak a szülők, akkor erre nagyon figyeljünk oda. És hogyha már eldöntöttük, hogy akkor jó, választunk egy listából, akkor érdemes először leszűrni a táborokat, hogy ott alvos vagy napközis tábort választok a gyermekemnek. Érdemes leszűrni a táborokat helyszínre, hogy mely vármegyében vagy városban keresek tábort. Illetve érdemes arra rászűrni, hogy milyen ártartományban keresek tábort, vagyis mekkora az a pénztárca, az a büdzsé, amit arra az adott táborra tudok szánni. Ezeket mi döntsük el szülők magunk hatáskörében, aztán viszont ültessük oda a gyermeket. És a fennmaradó listából, ami még mindig nem az kevés, abból próbáljunk a gyermekkel közösen választani. És hogyha a gyermekünk kiválaszt, mondjuk a kisfiunk egy angol tábort, mert nagyon-nagyon szeretné abba az angol táborba elmenni, és onnan visszajön, és egy életre megszereti az angol nyelvet, mert annyira jól érzte magát abba a táborba, akkor lehetünk boldogok. De akkor se jegyünk meg, a kislányunk mondjuk egy katonai tábort választ ki, és oda fog elmenni, és ott fogja magát nagyon-nagyon jól érezni. Amiben kompetenciája van a gyermeknek, hogy mondjuk az adott általunk leszűrt listából milyen témát választ ki, ott érdemes hagyni, hogy a gyermek is részt vegyen ebbe a döntési folyamatban. Egyrészt magáénak fogja érezni a döntést, várni fogja a tábort, másrészt nem erőszakként, kényszerként éri meg, hogy már pedig nekem ide mennem kell, mert anya vagy apa azt mondja, hanem én ide szeretnék menni, és nagyon nem mindegy, hogy milyen kiinduló pontból vágunk neki ennek a vakációs csodának.
Nagyon sokszor hallani, évről évre visszatérnek azok a problémák, hogy esetleg egy-egy tábornál gond volt. Valami plusz összeget kellett befizetni a gyereknek a tábor során, drága volt ez vagy az a plusz program, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy meghirdették a táborban. Ilyenkor utólag tehet-e bármit a szülő?
Két verzió lehet. Sajnos ezt a listát tudnám még folytatni az elmúlt évekből. Azon táboroknál az összes ilyet ellenőriztük. Nem volt egyik tábor sem fönn a táborfigyelőn. Valószínűleg nem véletlenül. Mindegyiket utána jártunk és ellenőriztük. Az összes olyan probléma, ami felmerült az elmúlt 2-3 évben, ezekre külön odafigyeltünk, az összes feketén működő tábor volt. Az egyik sem volt legálisan működő tábor. Azaz ezek a problémák döntő többségében akkor merül föl, hogyha az általam már említett első kört nem csináljuk meg mi szülők. Azaz, hogy legálisan működő tábort választunk. Mert hogyha legálisan működik, akkor van egy jogi együttműködés, egy szerződés a táborosztató és a szülő között, hogy a szülő fizet X forintot, amiért a táborosztató ilyen programokat ad. Az persze előfordulhat, hogy egy program akármilyen viszmajor miatt elmarad, de akkor azt egy azonos értékű alternatív programmal pótolnia kell a táborosztatónak, és erről értesíteni kell a szülőt. Például, hogy nem tudom, a póni lovaglás elmarad, mert lerobbant a pónit szállító kisbusz, nem tudom, ebben az esetben, viszont helyette lézer csatázni visszük el a gyerekeket. Vagy bármi ehhez hasonló dolog. Ezzel nem is szokott probléma lenni. Hogyha ennek ellenére bármi probléma van, én mindig azt szoktam mondani, hogy rögtön jelezzük a táborosztatónak. Szóval, hogyha a gyermek mondjuk nekünk a telefonban mond valami problémát, hogy neki nem ízlik az étel, vagy nem érzi jól magát a sátorban, a szobában ezekkel a gyerekekkel, akkor utólag a tábor után már igazából nem tudjuk ezt a problémát vagy helyzetet megoldani, de ha rögtön jelezzük, akkor a táborosztató tud ebben segíteni, és higgyük el, hogy a táborosztatónak az a célja, hogy minden gyermek úgy menjen haza, hogy szuperül érezte magát a táborba, és jövőre is vissza akar menni. Nem az a célja, hogy ne érezze jól magát a gyermek. De ezekről a dolgokról tudnia kell. Azaz a szülő rögtön jelezze, hogyha bármi probléma van a táborosztató részéről, és akkor az este 99%-ában meg tudják oldani. Ha ne adj Isten, ezek után sem sikerül megoldást találni, akkor ugyanúgy fogyasztóvédelem irányába, illetve jogi útra lehet terelni az ügyet, ahol legálisan működő táborszervezővel kötöttük meg ezt a bizonyos táborosztatási megállapodást, de ezek nagyon-nagyon ritkák, ezt szeretném aláhúzni. A gyerekek közel 100%-a rettenetesen vidáman és boldogan táborozik, úgyhogy én javaslom a szülőknek, hogy minél előbb foglaljunk tábort, és várjuk azt a bizonyos vakációt, hogy újabb élményekkel lepessük meg a csemeténket.
Bízunk benne, hogy minden szülő és minden gyermek a legjobb tábor tudja kiválasztani magának itt a nyári szünet egy-egy időszakára. Tóth Bélának pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Én is nagyon köszönöm.